körül fognak a halálkötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó Uram, menj meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az egyidőeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó Uram, én a szolgád vagyok. Szolgád vagyok, szolgálód fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat. Eddig olvastuk az igét. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Ki az, aki volt már életveszélyben, tegye fel a kezét. Talán szinte mindenki föltette. Ki az, aki az elmúlt évben is volt már életveszélyben, azt tegye fel a kezét. Na, kicsit kevesebben. Valaki egy betegség, valaki talán egy baleset folytán, van, aki önhibáján kívül, és talán olyan is előfordulhat, hogy valaki saját gondatlanságából, vagy elővigyázatlanságából, esetleg a vakmerőségéből kerül olyan helyzetbe, amiben életveszélybe kerül, tehát veszélybe kerül az élete, halál közeli élménye van. Nekem három eset is eszembe jutott az elmúlt évből. De eszembe jutottak régebbi ilyen helyzetek is, és az egyik legmeghatározóbb olyan élményem, amikor úgy éreztem, hogy életveszélyben vagyok, az egy autóbaleset volt. Még általános iskolás koromban jobb oldalon hátul ültem, és egy kis autóval letértünk az útról, és egyébként egy táblának kiásott gödörben az autó kerekét ez megakasztotta, megdobta a kocsit, és elkezdtünk pörögni a szántóföldön. Kicsit úgy éreztem magam ott hátul, mint a mosógépben a ruha. Úgy forogtunk az autó oldalán. És forgás közben egyszer csak sikerült annyit hangosan felkiáltanom, hogy Úr Jézus segíts! És segített, mert senki sem sérült meg végül életveszélyesen, bár ötünk közül volt, aki súlyosabb sérüléseket is szerzett. Én megúsztam egy kulcsont töréssel, és nagyon hálás voltam azért, mert Isten meghallgatott. A zsoltáríró is halál közeli állapotba került. És a legtöbb ember, még talán a hitetlenek közül is elég sokan Istenhez kiáltanak egy ilyen helyzetben, már ha van lehetőségük, amikor életveszélybe kerülnek. Van, aki hangosan, valaki csak magában, de Istenhez kiált. A zsoltáríró is közel került a halálhoz, és Istenhez kiáltott. Azt olvastuk, hogy körülfontak a halál kötelei, A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Így kiáltott fel a zsoltáros. Mi volt a válasz Istentől? Néhány verssel később olvassuk. Megmentettél engem a haláltól, szememnek a könyvhullatástól, lábomat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Nem tudjuk pontosan, hogy mit élhetett át a zsoltáros, de az biztos, hogy átélte Isten szabadítását, amikor hozzá kiáltott. Az is kiderül, hogy, vagy legalábbis úgy tűnik a szövegből, hogy talán hosszabb ideig tartott ez az állapot, ez a helyzet, ami miatt életveszélyben érezte magát. Nem csak egy pillanatra érezte így, hanem valószínűleg hosszabb időn át, mert azt írja, hogy hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Egy pillanat alatt talán nem tud ez úgy végig futni az agyunkon, ezt nem tudjuk ilyen módon végig gondolni, de amikor hosszabb időn át talán egy betegségben van az ember, aminek akár halálos kimenetele is lehet, akkor derül ki igazán, hogy van-e bennünk kitartó hit. Azt mondja a zsoltáros, hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Sokat elárul ez a zsoltárosnak az Istennel való kapcsolatáról. Mert ahogy előbb is említettem, talán sokkal könnyebb egy adott pillanatban Istenhez kiáltani, mint kitartóan benne bízni, benne hinni, amikor már talán hetek vagy hónapok telnek el, és a vészhelyzet, a veszélyhelyzet nem múlik el az életünkben. Hittem, ha így szólok, és igen nyomorult vagyok. Arról beszél ez a mondat, hogy ő tisztában volt a helyzete súlyosságával. Mégsem arra a körülményre nézett, arra a helyzetre nézett, hanem Istenre. Felé fordította a szívét és a tekintetét. Istenhez kiáltott, és Isten meghallgatta őt. Magát az együgyűek közé sorolja. Isten pedig úgy mutatja be, mint aki kegyelmes, aki igazságos és irgalmas Isten. Kiderül a zsoltárból, hogy ebben az időszakban teljesen sötétnek látta a körülötte lévő világot. Azt mondta, hogy hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. És aztán azzal folytatja, hogy kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Az ember nem gondolja komolyan, amikor ilyet állít, de úgy tűnik, mintha az egész világ összeesküdött volna ellene. Mintha minden csak arról szólna, hogy hogyan romolhat, hogyan lehet egyre rosszabb a helyzete. Nem így szokott ez velünk is lenni, amikor mélységben érezzük az életünket. Az érzéseinket ritkán tudjuk befolyásolni, de az, hogy mihez kezdünk velük, azt igen. Hogyha minden és mindenki olyan sötétben látszik is körülöttünk, Istentől attól sem kell eltávolodnunk. Hiszen ő megígérte, hogy az életünk minden napján, az életünk minden percében ott lesz velünk és ott van velünk. Nagyon elgondolkodtató volt ebben a zsoltárban az, ahogyan reagál aztán erre a válaszra. Isten megszabadította őt. Mi az ő reakciója? Mi az, amit levon tanulságként, amit megért, és amit aztán mond? Azt mondja, hogy légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Most már megnyugodhatsz, mert jól bánt veled az Úr. De rögtön az elején szintén valami hasonlót mond. Azt mondja, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Azért volt ez elgondolkodtató nekem, mert felveti azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha nem hallgatta volna meg Isten. Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát. Mi van akkor, amikor nem hallgat meg Isten? Nem tudjuk elválasztani Isten döntéseit önmagától, őt tőle magától. Nem is lehet. Olyannak ismerjük őt, amilyennek megtapasztaltuk az életünkben. Bizonyos szempontból és bizonyos értelemben a nehéz körülményeink között is ő van ott. Hiszen megengedte az életünkben. De azt is tudhatjuk, hogy benne semmi gonoszság és semmi rossz nincsen. A megátkozott föld, és itt például a betegségek is, mint a bűn következményei. Nem a közvetlen, hanem a közvetett következményei. Ádám és Éva és bennük az egész emberiség bűnének a következményei. Nem lehet feltétlenül kapcsolatot keresni mondjuk egy megfázás és egy lopás között, vagy mondjuk egy sikkasztás és egy rákos betegség között. Többek között Jób könyve is erről szól, hogy nem a mi tetteink következményei az, ami velünk történik. Sokkal kegyelmesebb és irgalmasabb annál az Úr. Az is kiderül Jób könyvéből, hogy a sátán áll a földi gonoszság mögött. Az ő érdeke az, hogy minél több kín, minél több fájdalom, minél több betegség, viszály, gyűlölet, harag, és végső soron gyilkosság és halál legyen körbe az emberiséget, és benne minket is. De azt is tudjuk Isten igéjéből, hogy a sátán keze meg van kötve, hogy nincsen neki végtelen hatalma, hogy nem tehet meg akármit, csak azt teheti meg, amit Isten megenged. És Isten igen, sokszor megenged nehéz helyzeteket is az életünkben. De sokak életében láttuk, talán a miénkben is tapasztaltuk, hogy sokszor a nehéz helyzetekben tud igazán közel vonni magához minket, ami mennyei atyánk. És a nehézségekben is nem tanítani akar nekünk valamit. El akar vezetni valahová, célja van azzal az életünkben, nem véletlenül történnek velünk az események. Azt olvastuk ebben a Zsoltárban, hogy drágának tartja a mi Istenünk híveinek halálát. Biztos vagyok benne, hogy Isten számára minden élet értékes. Mégis azt látjuk az igéből, hogy különös figyelemmel és szeretettel kíséri az Úr azokat, akik az övéi. Az Isten tisztelet befejezésének baptista körökben van egy olyan megszokott mondata is, hogy az Úr Jézus a miénk, mi az övéi vagyunk. Mi az övéi vagyunk. És fontosak és értékesek vagyunk számára. Nem veszi félváról a mi helyzetünket. Tőlünk pedig azt várja, hogy kitartóak legyünk a hitben. Hogy ne rendüljön meg a hitünk akkor sem, amikor szenvedéseken, nehéz helyzeteken megyünk keresztül. Hogy tudjunk ránézni és benne bízni. Mit tett volna a zsoltáros, ha nem menekül meg? A kérdéseit személyesen az Úrnak tehette volna fel, hiszen életveszélybe került. A Zsoltár második fele arról szól, hogy mi lett a következménye az ő szabadulásának. Egy kérdéssel kezdi. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Megfizethetjük az árát annak a sok jónak, amit az Úr velünk tett? Azt mondja István, hogy szerintem nem. Jól értettem? Mondom, talán mindannyian így gondoljuk. Nem tudjuk megfizetni az árát annak a sok jónak, amit az Úr velünk tett. A Zsoltáros részéről is ez egy költői kérdés lehetett inkább, mint egy megválaszolandó kérdés. De aztán mégis valamit tenni szeretne. Valamilyen választ szeretne adni arra, amit az Isten vele tett. Azt mondja, hogy a szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Visszagondoltam akár az elmúlt évben ezekre a helyzetekre, amiről még az elején beszéltem, amikor életveszélybe kerültem. És elgondolkodtam azon, hogy melyik volt az, amiről beszámoltam valakinek, ami után az Isten nevét hirdettem, őt dicsőítettem, mert megmenekültem. Zsoltáros azt mondja, hogy a szabadulásért fölemelem a poharat és az Úr nevét hirdetem. Aztán elgondolkodtam azon is, hogy mennyi bizonyság hangzik el a gyülekezetünkben. Tényleg olyan kevéssel tapasztaljuk meg Isten szabadítását az életünkben, mint ahány bizonyság elhangzik. Vagy megtartjuk magunknak csendben az átéléseinket, amivel másokat is bátoríthatnánk, a többieket is építhetnénk. Zsoltáros azt mondja, a szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Aztán a második, amit tesz, teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Nem csak az Úr nevét hirdeti, nem csak bizonságot tesz arról, ami vele történt, hanem teljesíti az Úrnak tett fogadalmait, vagyis tettekkel is megpróbálja kifejezni a háláját Isten felé. Sokszor és sokan tettek fogadalmat nehéz helyzetekben, talán elhamarkodottan is. Valószínűleg olyanokról is tudunk, akik azt mondták, hogy mondjuk, ha meggyógyulok, akkor azután Isten fogom követni. És meggyógyultak, és mégsem jutottak közelebb Istenhez. De lehet, hogy mi magunk is tettünk már elhamarkodott fogadalmat, amit aztán nem tudtunk teljesíteni. De lehet, hogy olyan is volt, amit tudtunk volna, csak nem akartunk, vagy elfeledkeztünk róla. Zsoltáros azt mondja, hogy komolyan veszi azt, amit az Istennek mondott, amit egyszer előtte fogadott. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Nem csomákolja el azt, hogy mit ígért az Úrnak, hanem teljesíti. Legvégül azt mondja, hogy hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Itt a bizonságtéte az Úr nevének a hirdetése ismétlődik, de ami új az, hogy hála áldozatot mutatok be neked. Arra is visszagondoltam, hogy mennyiszor volt, amikor csak megkönnyebbültem egy-egy ilyen életveszélyes helyzet után, és abból mennyi volt az, amikor hálát is adtam. Eszünkbe juthat a leprásokról szóló történet a Bibliában. Hányan mentek vissza a gyógyulás után hálát adni? Ott van el mi szívünkben a hála. a szabadításért, a szabadulásért, a bűneinkből való szabadulásért is, de a nehéz helyzetekből való szabadulásért is. Isten, a mi Istenünk, ezen az oltáron keresztül egyfajta példát is ad nekünk, hogy milyen lehet a mi életünk, hogy mi lehet a mi válaszunk az Isten jóságára. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Válaszokat is adott. Legyen ez, amit most a szívünkben forgatunk, amit átgondolunk, így az új év utolsó napján. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Amen.